Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Amerikánó Podcast 5. adásában. Feledi Boton vagyok, és november 5-ig minden csütörtök reggel hárman jelentkezünk, Kernel Zsoltál Budapestről és Papp Szilárddal Barcelonából, jó magam pedig Brüsszelből, hogy átbeszéljük, mire is érdemes figyelni az USA elnökválasztása kapcsán. A mostani adásunkban felveszünk egy fonalat, amit 2 héttel ezelőtt engedtünk el, és az USA nemzetközi kapcsolatairól beszélgetünk, csak most nem a magyar kormányzat és Magyarország, hanem az amerikai nagypártok elitjeinek szempontjából. Ezúttal is jövünk egy feltörekvő politikai vezetővel, Jake Sullivannel, Joe Biden nemzetbiztonsági tanácsadójával. Kezdjünk!
Na igen, szóval arról már beszéltünk, hogy az ukrajnai háború hogyan jelenik meg a kampányban, meg egy kicsit már Kínáról is beszéltünk, most pedig ugye a mindkét kampánystáb figyeli, hogy milyen irányba mennek a dolgok a Közel-Keleten, egyrészt miután Izrael ugye támadást intézett a Hezbollah ellen Libanonban, ezzel párhuzamosan vagy ezután a Irán pedig rakétatámadást intézett Izrael ellen, szóval a helyzet az így elég volatilis még mindig, és ez azért befolyásolhatja a kampányt is. És ugye az van, hogy a hidegháború után kiépült unipoláris rendszer, az gyakorlatilag valamilyen módon gyengélkedik, és ez az amerikai eliteket is arra készteti, hogy újra gondolják a nézeteiket a szakpolitikában, meg nemzetközi kapcsolatokban, és igazából erről a folyamatról lenne érdemes beszélni, hogy hogyan gondolják ezt újra, milyen különböző frakciók vannak, ki mit gondol a pártokon belül, pártok között. És akkor arra gondoltunk, hogy most az elmúlt hetek gyakorlatát megszakítva nem az adás végén, hanem az adás elején beszélünk a feltörekvő politikusról, mert akiről ma akarunk beszélgetni, az ugye Jake Sullivan, aki Joe Bidennek a nemzetbiztonsági tanácsadója, és az ő pályafutásán, meg gondolkodásának alakulásán keresztül jó belépési pontot kapunk ebbe az egész amerikai elit, hogyan gondolkodik a külpolitikáról, a nemzetközi kapcsolatokról, dologról. Úgyhogy Botont, te készültél egy rövid kis portréval Sullivanről, úgyhogy tiéd most a terep.
No, hát így van, tehát Jake Sullivan valóban az a figura, aki bár elképesztően, sőt szemtelenül fiatal, hiszen most 47 éves, de amikor kinevezte Biden nemzetbiztonsági tanácsadójává, akkor az elmúlt 60 év legfiatalabb tanácsadója volt az akkori 43 évével, és valóban még ebben a rövid életében is meg tudjuk majd figyelni ezeket a kis fordulatokat. A Minneapolisból származik egy rendes középosztálybeli családból, tehát oktatóapuka, újságíró, könyvtáros szülők, ahol sokan vannak testvérek, tehát 4 további testvérével együtt már ott mindenféle címet megszerzett az iskolákban, és ahogy egyébként múlt héten már beszélgettünk ezekről a igencsak makulátlan életrajzokról, természetesen ő is a Yale-en végez, aztán Oxfordban ugyanúgy a Rhodes Scholarship-el, mint ahogy néhányan ebben a kormányzatban. Ami innentől kezdve érdekes, az az, hogy ő már az Obama érában a Clinton-féle külügyminisztériumban dolgozik, és itt igazából már megvillantja azt a tehetségét, hogy egyrészt képes az adminisztrációt is lenyomni, tehát döntéseket kicsiholni a State Departmentből, és egyben Clintonnak minden kívánságát is szinte előre kitalálja, így felállította azt a rekordot, hogy 112 országba kísérte el Hillary Clintont ez alatt. És amikor Clinton a második Obama ciklusból kicsekkol, akkor kerül át Biden akkori alelnök nemzetbiztonsági tanácsadójának. Tehát ugye ez fontos, hogy az elnöknek és az alelnöknek külön-külön nemzetbiztonsági tanácsadója van, viszont ez az alelnöki is abszolút hozzáfért már a különböző nemzetbiztonsági iratokhoz, tehát tulajdonképp teljes rálátása volt onnantól kezdve az amerikai külpolitika gépezetére. Maratonfutó egyébként Biden maga is úgy hívta, hogy once in a generation intellect, tehát hogy generációnként egyszer lát ekkora intellektust, és hát ebben aztán szépen ki is teljesedik. Ami a kritikáit illeti, hát a kedvencem talán a Pompeo-é volt, aki azt mondta, nem kifejezetten csak róla, de az ő kapcsán is, hogy a multilateralizmus igazából ezeknek a fiúknak nem más, mint apropó, hogy találkozzanak a haverjaikkal egy jó koktélra. Ez azért minimum szépen van megfogalmazva. Marco Rubio egy kicsit keményebben fogalmazott, amikor meglátta őt és a Biden kabinetet annak idején. Ugye azt mondta, hogy hát itt mindenki az Ivy League, tehát az elit iskolákból származik, mindenkinek szuper makulátlan életrajza van, és mindenki a megfelelő konferenciákat végigjárta. Úgyhogy így biztos, hogy egy nagyon udvarjas és alapos gondozói lesznek az amerikai bukásnak. Azért ezek a kritikák részben állják meg a helyüket. Ami az életét nagyon színesítette Jake Sullivannek, és ez részben már átvezet majd minket arra, hogy egyáltalán hogy alakult a demokrata-republikánus külpolitikai ellentét. Ugye az ő idején, amikor kinevezik nemzetbiztonsági tanácsadónak, vonulnak vissza Afganisztánból. Ez talán az egyik legvitatottabb és mai napig a kampányban is megjelenő téma. Ugye itt híres, hogy ő 2 órákat aludt több hétig, ugye több mint 13 amerikai áldozattal járt ez a visszavonulás, és hát amúgy sem volt egy igazán jól sikerült történet. Ami talán lábjegyzetnek még ide tenném, mielőtt bedobom a labdát a közösbe, hogy a nemzetbiztonsági tanácsról és tanácsadóról szerintem sokat beszélünk, a magyar sajtó is használja ezt a kifejezést. De nagyon fontos látni, hogy ez egy elképesztően fontos intézmény az Egyesült Államok kormányzatában, és nem azért, mert nemzetbiztonságról van szó, hanem azért, mert igazából a különböző minisztériumokat teljesen összekötő, és azokból érkező liaison officerekkel, tehát összekötő tisztekkel dolgozó intézményről van szó, ami közvetlen az elnök alá rendelt. Tehát ezt a második világháború végére találják ki, mert hogy előtte elég hihetetlen módon ugye a külügy, a hadügy és egyébként a flotta, tehát a US Navy, ezek külön működtek, és aztán rájöttek a második világháborúban, hogy jó lenne ezeket valahogy koordinálni, és a hidegháborúra ez meg is született. És azóta minden elnök egy picit a maga szája íze szerint alakítja ezt a nemzetbiztonsági tanácsot. Tehát a tanácsadó maga, aki vezeti az üléseket az elnök hiányában, ő tényleg egy nagyhatalmú koordinátor, de igazából nincs olyan, hogy saját művelet, nincs olyan, hogy saját budget külső dolgokra. Jelenleg 350 ember dolgozik ebben. Tehát azért ez egy nem pici intézmény, és tényleg az a feladata, hogy összehozza a legkülönbözőbb külügyi, hadügyi, kincstári vonalakat, és az elnöknek ajánlatokat tegyen arról, hogy ő maga egyébként mit akar dönteni. Tehát ezt a kedves irodát viszi Jake Sullivan most már 4 éve, és ebben volt neki Afganisztánja, volt neki Covid utáni krízise, és volt még a mindenféle orosz és Kína ügyi problémája. A mentora annak idején még Bill Clinton szovjet ügyi tanácsadója Strobe Talbot volt, aki a nagyon klasszikus 90-es évek demokrata külpolitikának volt tulajdonképpen az egyik megtestesítője. Tehát amikor azt gondolták, hogy a globalizáció a legjobb, ami történhet, és ez mivel, ahogy Kennedy-től picit falsul idézték, hogyha jön a dagály, az minden hajót megemel, gondolták, hogy akkor ez milyen jó, mert hogyha a gazdaság megy, akkor majd minden más is működik. És ugye ez az a hosszú-hosszú csalódási folyamat, amin a demokraták végig mennek Sullivannel együtt. Sullivannek a legnagyobb azt segítette, hogy beszállt 2016-ban Trump ellen a Hillary-féle kampánycsapatba. Tehát itt találkozott húsvér emberekkel végre Washington után, és ezt maga is minden interjújában elmeséli. Azért ez mennyire fontos volt, hogy megértette, hogy az országnak igazából egész más véleménye van arról a külpolitikáról, amit ők addig képviseltek. Úgyhogy ez az, ami aztán szépen lassan ugye a republikánus hard power és a demokrata soft powerből átalakul egy demokrata smart power-ré, és ebben Clinton a 2010-es években azért egy héjább vonalat vitt a demokraták között, néha szembe menve Bidennel és Obamával is. Tehát igazából innen nő ki a mi emberünk, és tartott, hogy hát most 47 évesen azért egy egészen elképesztő karrier van már mögötte, és hát alig, ha nem még fogjuk őt látni különböző demokrata adminisztrációkban. No, mit szóltok hozzá? Hogy tetszik?
Nekem volt 2 kedvenc Jake Sullivan pillanatom egyébként. Az egyik az az életéről szóló profilcikkből, amire most hirtelen nem is emlékszem, talán vagy az Atlantikben, vagy New Yorkerben volt, az is lehet, hogy a Foreign Policy-n, amikor kinevezték. És akkor valaki leírta ugyanezt, amit mondtál, 112 országbelutazást, És hogy volt egy alkalom, amikor talán Ománba mentek, de hogy valami ilyen eldugott törzseket keresni, és egy ilyen sátorban aludtak a küldöttséggel, és már és az egyik rivális a Sam mesélte ezt a történetet, és már bízott abban, hogy na végre egyszer meg tudta előzni Jake Sullivan, mert ő pontosan tudta róla, hogy éppen valahol máshol tárgyal, nem tudom, Észak-Koreával a világ másik végén. És akkor egyszer csak így kinéz a sátorból, és így jön öltönyben a homokban Jake Sullivan a semmiből, és valahogy ott is meg tudott jelenni, de senki nem tudja, hogy hogy került oda végül. A másik meg az, amit most kihagytunk a felsorolásból az ilyen fontosabb lépésével kapcsolatban, ugye volt ez a nagy fogolycsere most Oroszországgal. Mi talán a hidegháború óta a legnagyobb fogolycsere volt, ahol leginkább az Ivan Gáskovics nevű újságírót szerették volna kiszabadítani, és hát ugye az eredeti tervekben benne volt az Alexei Navalnyinak a kiszabadítása is, aki állítólag pont nem sokkal ezelőtt halt meg abban az orosz börtönben, ahol fogva tartották. De hogy ez egy ilyen brutális fogolycsere volt, erről nagyon érdekes cikkek vannak, egyébként a Wall Street Journal nagyon alaposan feldolgozta, és van benne egy ilyen nagyon saját vonal is, hát ugye az Ivan Gershkovics a Wall Street Journalnek volt a moszkvai riportere, és ő kiemelik, hogy milyen munkát végzett az anyja ebben az egészben. Ivan Gershkovics anyja, aki így elkezdett megkeresni ilyen elképesztően hatalmas embereket, teljesen random, hogy így segítsenek neki kiszabadítani a fiát, és elvileg a Sullivant is egyébként ő kereste meg egy ponton. Ez egy nagyon érdekes cikk, tökre ajánlom, hogy elolvassam mindenki, és a pillanat, amiről beszélek, az a bejelentés után volt, amikor már tudtuk, hogy Törökországban megvolt a fogolycsere, felszálltak a gépek, és ez az ilyen robotszerű Jake Sullivan egy ponton így elsírta magát a kamerák előtt. És látszott, hogy hónapok óta dolgozik ezen a cuccon, ami nagyon fontos neki személyesen is, és így végre sikerült, és így leesett róla a feszültség, és egy ilyen kicsit kellemetlen is az, tehát egy annyira nem várnál ettől az embertől érzelmeket, hogy egy kicsit ilyen kellemetlen is volt nézni, ahogy őt könnyekkel küzdve nem igazán tud beszélni, hogy ezt sikerült megcsinálni. Nekem ez egy tök érdekes pillanat volt benne.
Igen, hát elképesztően sok dílbe volt, ugye még elkezdte az iráni tárgyalást is annak idején az Obama oldalon, amikor összehozzák az atom megállapodást, amit aztán Trump felrúg. Tehát tényleg sokféle olyan titkos bevetésen volt, amikor akár Hillary Clinton képviselte, vagy akár nyilván a mostani sapkájában pedig sokkal erősebben meg tudott jelenni. Ami ebben igazán izgalmas, az tényleg az, hogy viszonylag kevés ellenséget szerez útközben ahhoz képest, ami Washingtonban szokott történni. Tehát tényleg többen úgy emlegetik, mint aki ilyen 20-30 évente egyszer ilyen típusú tehetség jelenik meg a Nemzetbiztonsági Tanács élén, aki képes összegerebézni a különböző departmenteket, minisztériumokat, akik tipikusan azért nem mindig egymás érdekeivel mennek, és meg érteti magát a vezetőkkel is. Tehát azért van valami a Jake-ben, amitől működik ez a kémiája, és van ez az angol kifejezés, amit mindig küzdök, hogy kell lefordítani, de tulajdonképpen az ő személyiségének a legjobb jelzője, alig hanem az unassuming lenne. Tehát, hogy egyszerűen így nem hivalkodik ezekkel, nem keresi a lámpafényt, hogy te is mondod, vagy nem keresi a reflektorfényt, nem akar dicsekedni az eredményeivel. A fogolcsere ilyen szempontból tényleg azon a ritka külpolitikai dolgok egyik, amikor kézzelfogható eredménye van egy külpolitikának. Azért ez mondjuk, hogy amikor nem háborút indítanak a másik oldalon, akkor az ritka, hogy valami pozitív, valami ennyire egyértelmű, és akkor kész vége is meg is van, mert minden más ugye csak folytatódik.
És ugye Jake Sullivant egy csomószor hasonlítják tehetségben Kissingerhöz, aki szintén vitte ezt a posztot korábban, de hát a Kissinger sokkal kegyetlenebb Jake Sullivannél minden jel szerint, és sokkal hivalkodóbb. Tehát azért, hogyha emlékszünk rá, Kissinger ugye egy alacsony bevándorló zsidó ember volt, aki folyamatosan szupermodellekkel járt, és minden buliban arról volt híres, hogy így volt egy ilyen mondás is, hogy az a jó abban, hogyha híres vagy, hogyha untatsz valamit, akkor a másik gondolja azt, hogy ő az unalmas. Tehát, hogy ő ebből ilyen izéket, ilyen karaktert is csinált, hogy folyamatosan szédíti ezeket a nagyon szép magas nőket, és a Sullivanről semmilyet nem látunk.
Hát semmilyet, sőt, Mary Gerlandnek a tanácsadóját vette 2015-ben feleségül, aki akkor ugye igazságügy miniszter volt, tehát ilyen szempontból is nem az a Trumpi csajozós típus.
És még egy dolog eszembe jutott, ez csak röviden, és utána át is, hogyha Szilárdnak van mondani valója, akkor még. Csak hogy most pont volt egy nagyon érdekes cikk a Politikón, ahol az Alekszandar Vučić, a szerb elnök leült ebédelni két politikus riporterrel, elvitte őket megetetni, és hogy Szerbia nagyjából ugyanabban a szerepben próbált tetszelegni, mint mi, csak egy kicsit hitelesebben, hogy így mindenkivel szóba áll, mindenkivel üzletel, és blokkok között van. Mi nem vagyunk blokkok között valójában, és valójában nem tudunk üzletelni mindenkivel. És ott volt egy félmondat a Vučićnak, akit a Bidenről kérdeztek, és azt mondta, hogy a Biden a legfelkészültebb ember, akivel életében tárgyalt. Tehát, hogy így mindenre föl van készülve előre, és ez szerintem a Sullivannek a szerepét is így újraértékeli egy kicsit, hogy Biden tényleg nagyon híres arról, hogy minden briefet elolvas, és keményen számon is kéri az emberein, és hogy ő mondja azt a Sullivanre, hogy egy ilyen once in a lifetime tehetség.
Igen, hát ez azért valószínűleg dicséret, hogyha el tudjuk fogadni ezt pártállás nélkül, és valóban ott ülnek egy ugyanilyen cikkes leírás szerint a Situation Roomban, amikor megérkezik az első hír, hogy amerikai katonák elestek Afganisztánban, ugye a kivonuláskor a reptéren. És hát, hogy mindenki elsápad, hápog, és akkor ugye Sullivan és Biden ugye egymásra néznek, Biden az hosszan gondolkozik, a számolók szerint több másodpercig, és akkor azt mondja, hogy hát a legrosszabb, hogy megtörténhetett, már meg is történt. És aztán innentől kezdve Sullivan átveszi az egész napot, és tényleg menedzseri tulajdonképp heteken át a krízist, és nem bukik meg benne. Egyébként az egy izgalmas dolog. Tehát talán itt volt a legközelebb a bukásához a karrierje során, mert tényleg hosszú opedek születtek republikánusok részéről, hogy kiket kéne kilúgni Afganisztán miatt, miközben ők ebbe beleállnak.
Egy picit ilyen elvontabban kezdem, de aztán eljutok a konkrétumokhoz, hogy szerintem az nagyon érdekes így az egész Sullivani karakterben, és ugye még nem hangzott el egy dolog, ugye tőle származik ez az egész középosztálypárti külpolitika, vagy külpolitika a középosztály érdekében. Ezzel fejezik ki gyakorlatilag azt a fajta váltást, hogy Amerika most már inkább egy protekcionizmusban érdekelt valaki, vagy állam, és nem a szabad piacban, vagy a tőke és áruk szabad mozgása előtti korlátok lebontásában. És hogy szerintem nagyon érdekes, hogy egy ember pályáján hogyan követhető végig ez a változás, és az is nagyon érdekes, hogy ugye így a nemzetközi kapcsolatokban, meg úgy általában a politikában, ugye általában ilyen koherenciát próbálunk, elvi, gondolati, akár ideológiai koherenciát számon kérni, de hogy sokszor elfelejtjük, hogy közben változnak a körülmények, és akkor a változó körülményekre próbálnak meg az emberek reagálni, a döntéshozók reagálni, és abban sokszor nem az elvi álláspontok adják a koherenciát, hanem valamilyen fajta nemzeti érdeknek vagy államérdeknek a beazonosítása, és hogy szerintem nem lehet alul hangsúlyozni a jelentőségét ennek a fajta változásnak, hogy ez a fajta ilyen globális szabad piac promótálása hogyan vált át pont a protekcionizmus, a tőke szabad mozgása elé állított akadályok, vagy új akadályok létrehozása irányában az amerikai külpolitikában, mert hogy ez valójában egy ilyen évszázados változás, mert hogyha megnézzük az amerikai külpolitikai gondolkodásnak a mainstreamét, akkor nem tudom, legalább Woodrow Wilson óta minimum az van, hogy a gazdasági szabadság, a szabad piac, az ugye kéz a kézben jár a demokráciával, és hogy az Amerikának ezt kell promotálnia, ez ugye az ideológiai része. A másik része meg az, hogy megszületik az a felismerés, hogy gazdasági erejében az amerikai nagyvállalatok azok így minden szempontból erősebbek, mint bárki más, és ezért amikor szabadpiaci, globális szabadpiaci körülmények között versenyeznek, akkor nagy eséllyel nyernek is. És akkor ugye ez vonul végig abban, hogy hogyan küzdenek az ilyen gyarmat birodalmak ellen. Megpróbálják például lemondani ugye a két világháború között, meg a világháború után a brit ilyen kizárólagos gyarmati gazdasági övezetet, ez az imperial privilege úgy hívják, birodalmi privilégium, így hívják Nagy-Britanniában ezt. Egy vámközösség és valuta közösség a különböző tehát a Nagy-Britannia és a gyarmatai között, de ugyanez megvan ugye a francia gyarmatbirodalomban is, egy ilyen gazdasági protekcionista zóna, ami a metropoliszt hozza előnybe, de közben ugye korlátokat állít a birodalmon kívüli szereplők számára, és Amerika ebben nagyon erősen küzd, hogy ezeket leépítse. Aztán ugye az egész, nem tudom, a hidegháború alatt az egész ilyen nemzetközi szervezeteken keresztül ilyen gazdasági restruktúrálások, az IMF követelmények, nem tudom, mik ezek mindezt a szabad piac kiteljesítését hozzák, és akkor itt van ennek egy ilyen évszázados folyamatnak kvázi a vége, és Jake Sullivan egy személyben, vagy maga testében mutatja meg ezt a, vagy politikai valójában mutatja meg ezt a tranzíciót, és hogy szerintem ezért egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy azért a Clinton érából eljutni oda, ahol most van, gondolati szempontból, szakpolitikai szempontból, azért egy meredek mozgás.
Így van, tehát abban, hogy a 90-es években ugye még Bill Clinton elnökségén nőtt föl, és ugye onnantól a Hillary csapatba megy, tehát ez azért egy masszív szellemi szocializáció. És valóban ez a középosztály külpolitikája, mint mondás, talán a legérthetőbben próbálja azt körbeírni, hogy az Egyesült Államok erejét gazdasági szinten kívánják a külpolitikába meghatározni. Tehát nem ez a csak építsünk tankot, repülőgépet, anyahajót, meg küldjük oda előre a tengeralattjárókat, ugye ahová szeretnék ők is leegyszerűsíteni tudni a korábbi republikánusokat, ez azért Trump óta jóval nehezebb, hanem azt megnézni, hogy milyen az otthoni termelési bázis. És amikor elmondja Brookingsban ezt a híres beszédét, ahol próbálja meghatározni a Biden külpolitikát, akkor ugye a négy pont, amit felhoz, hogy mik azok, amik tulajdonképpen indukálják a külpolitikai váltást, akkor a legelső pontja az, hogy az amerikai ipari termelés az milyen rosszul áll, és mennyire tönkrement elmúlt 2-3 évtizedben. És ugye a második csak az a történet, hogy akkor a geopolitikával gond van, de igazából itt is azt magyarázza hosszan, hogy amit azért már vagyok be Fukuyama óta párszor kimondtunk, hogy a gazdasági integráció nem tette békésebb és kínálcsa Oroszországot. Tehát azért az oroszok miatt G7-ből G8 lett, Kína bekerült a WTO-ba, tehát ezek mind a klasszikus neoliberális Washington konszenzus által felfűtött demokrata remények voltak a 90-es évek közepétől, hogy ezek majd milyen szépen megbékítik ezeket, ez nem jött össze. Utána jön a harmadiknak a klímaváltozás, azért ugye ez is, hogy 2020 után csak harmadiknak említi a klímaváltozást, egy demokrata politikus, ez szerintem szintén érdekes önmagában is, és a negyedik az, hogy a gazdasági egyenlőtlenség az hogyan osztja meg a demokráciákat, és teszi emiatt nehezebben navigálhatóvá a nemzetközi kapcsolatokat is. És hogy ez az egyenlőtlenség bizony annak is köszönhető, hogy a Trump-féle politikák, tehát az, hogy a gazdagoktól majd lecsurog a jó rét a szegényebbek felé, ez a gazdasági tézis sem működött. Tehát igazából itt a Brookingban eléggé kinyírja a neoliberális kereskedelem és gazdaságpolitikának a alaphipotéziseit, ami valóban a végső szakítás. Tehát ez egy izgalmas intellektuális szakítás az elődökkel. Más kérdés, hogy aztán azért abban lehet, hogy vitatkoznék Szilárd, hogy ők mennyire protekcionisták. Itt azért a Trumpi decoupling a kínai verziója, amikor el akarják tényleg vágni a dolgokat a de-riskingig, amikor Sullivan is elmondja, hogy ők akarnak kereskedni Kínával, és Biden alatt rekordot dönt ugye minden évben a kínai-amerikai kereskedelem a COVID után. Tehát azért ez két elég különböző, még mindig elég különböző amerikai megközelítés.
Fontos, hogy ezt a különbséget a decoupling, de-risking között megtetted, tehát ugye a decoupling, mint a szétválás, a gazdasági szétválás, és a de-risking pedig az, hogy az egymásra utaltságainknak a kockázatait próbáljuk csökkenteni, tehát hogy konkrétan, hogy az Amerika különböző területeken, például megújuló energiákban rá van utalva a kínai gazdasági termelésre, és hogy ez ellene fordítható abban az értelemben, hogyha, és ez mondjuk a zöld technológia az lehet, hogy kevésbé szenzitív ilyen biztonságpolitikai szempontból, de egy csomó minden más szempontból, nem tudom én, a hadipar szempontjából a különböző műholdak és rakétákba beszerelt különböző kütyük, az már egy másik biztonság politikai kockázatot jelent, vagy magasabb fokozatot. Na de hogy azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerintem az is érdekes, hogy igen, tehát hogy folyamatosan vannak ezek a tervek, meghirdetve programok, külpolitikai paradigmák, de hogy közben van egy útfüggőség is, tehát hogy nem olyan könnyű a múltból, vagy a múlt által meghatározott pályákról csak úgy lepattanni azzal, hogy én most úgy döntöttem, hogy lepattanok. És ez ugye látszik a gazdaságban is, hogy az a fajta nagyon szoros egymásra utaltság, ami ugye a nixoni Kína felé nyitás óta létrejön a kereskedelembe meg a gazdaságba, abból ki tépni magad, vagy ki műteni magad, nem olyan egyszerű, mint ahogy azt gondolják, és ez mondjuk Európában is látszik, az USA-ban is látszik. A másik dolog meg, hogy azért az elmúlt egy évtized, vagy másfél évtizedben, ha végignézzük, akkor itt azért mindenki hirdetett ilyen nagy paradigmaváltásokat, tehát Obama ugye meghirdeti a Pivot to Asia, hogy az Ázsia felé való nyitás, tehát az, hogy abba kell hagyni ezeket a közel-keleti háborúkat, nem ugye az Obama-Mitt Romney 2012-es vitájában van az a pillanat, amikor megkérdezik a két jelöltet, hogy melyik a legnagyobb ellenfele az Egyesült Államoknak, vagy a legnagyobb globális vetélytársa, és Mitt Romney azt mondja, hogy Oroszország, Obama pedig szépen kineveti, hogy hol élsz a 80-as években, valójában Kína a nagy ellenfele.
In the 1980s or now calling to ask for their foreign policy back because, you know, the Cold War has been over for 20 years. But, Governor, you know, when it comes to our foreign policy, you seem to want to import the foreign policies of the 1980s, just like the social policies of the 1950s and the economic policies of the 1920s.
Obama ugye ezt meghirdeti, de ehhez képest, és tesz is ebbe az irányba, de ezért, ehhez képest azért nem tudja kibányászni magát sem Irakból, sem Afganisztánból, sőt, hát sőt a surge.
Pedig azzal az ígérettel nyert.
Hogy
majd csökkenti a katonák
számát. Trumpnál ugyanez az ív leírható, és ugye ez a Sullivan-Bideni külpolitika is, hát hogy igen, szóval, hogy ott is ez van, hogy valahogy ki kéne bányászni magunkat abból, hogy le vagyunk ragadva a csomószor a Közel-Keleten, és hát ehhez képest ugye, amit a felvezetőmben mondtam, tehát hogy ott van ez az egész dolog a belpolitikában, a külpolitikában, mindenhol az, ami a Közel-Keleten jelenleg történik, abból így nem tudja kibányászni magát, és azért az egy reális forgatókönyv, hogy itt nem biztos, de ezért nem egy valószerűtlen forgatókönyv, hogy itt olyan fajta eszkalációra kerül sor, ahol az Egyesült Államoknak megint olyan döntéseket kell hozni, ami nem a kibányászni, kiműteni magunkat az egész közel-keleti politikából, szerepvállalásból irányba mutat. Szóval szerintem ezek az útfüggőségek is nagyon, nagyon érdekesek.
Hát az úgy főleg, hogy egyébként az útfüggőségekben szerintem maga a globalizáció is nagyon érdekes, hogy ezért volt a... Szóval van egy tök erős kontinuitás azért minden különbség ellenére, a Trumpi America First, meg a Bideni külpolitika a középosztályért között. És például pont ez a reshoring, amit most már említettünk korábban, ez a gyártások hazahozatala, ami ugye valójában egy külpolitikai ügy. És részben azért fektetnek irgalmatlan pénzeket abba, hogy a TSMC nevű félvezetőgyártónak legyen Amerikában is gyára, mert hogy a mostani gyártás az Tajvanon van, és ez kb. A legveszélyeztetettebb sziget, amit ugye Kína most is, Kína részeként ismer el, miközben a gyakorlatban, tehát egy de facto önálló állam, és erős kockázata van annak, hogy egyszer itt lesz egy... Annak ellenére, hogy egyébként Kína ezekben az elmúlt mondjuk 5 évtizedben sokkal konszolidáltabb volt, mint a legtöbb nyugati hatalom, tehát kevesebb ilyen típusú konfliktust indított el, de Tajvan esetében valóban van annak veszélye, hogy itt egy kínai támadás éri ezt az egész, ezt a szigetet. És mondjuk a félvezető szempontjából ez azért is problémás, mert hogy még az Egyesült Államokban is nehéz olyan munkaerőt szerezni, aki ezt üzemeltetni tudja, és le tudja gyártani olyan minőségben a félvezetőket. Mondjuk egy szárazföldi invázió esetében, hogyha nem is beszélünk még arról, hogy ezek a gyárak megsérülhetnek, akkor is borzasztó nehéz lenne fenntartani azt a gyártást, ami az egész világot ellátja mikrocsipekkel. Tehát, hogy mi minden ilyen típusú, a gyártás hazahozatala, a gyártás áthelyezése Vietnámba, a Vietnámmal való nagy megbékélés, ami ugye Obamától kezdődött, és akkor Biden alatt lett ilyen igazán sikeres. Ezek mind egyszerre otthoni, ipari ügyek, meg geopolitikai ügyek is. És én látok kontinuitást egyébként a közel-kelet tekintetében is, abban mindenképp, hogy Obama óta mindenki nagyon szeretné, hogyha minél kevesebbet kellene odafigyelni. És akkor itt szerintem át is térhetünk a...
Csak az nem egészen... tudom, hogy tesznek-e is azért.
De igen. Hát tesznek, bocsánat, de ezt itt muszáj lecsapni ezt a labdát, mert ugye a Bidenék 2020-ban azért picit azzal is kampányolgattak, hogy majd az amerikai olaj- és gázkitermelésben mennyire környezetbarátak lesznek, és hogy itt nem engednek, ott nem engednek. A gyakorlatban azért szépen kiadták ezeket a repesztéses technikai engedélyeket, és Amerika önállátó köszöni szépen. Tehát az egész közel-kelet politikának azért biztos, hogy az egyik legfontosabb változója jelenleg az az, hogy nem szorulnak rá onnan való importra, tehát lehet barátkozni Riáddal, vagy lehet éppen gyilkosnak hívni őket. Nyilván nem lett volna rossz Bidenéknek, hogyha jól indul ez a kapcsolat, ez ugye nem sikerült, de aztán hamar jött a fist pump, tehát amikor meglátogatták és megpróbálták, hogy az Oroszországgal szembeni olajár leszorítósdiba bevenni az öböl menti monarchiákat relatív sikertelenül. Szóval, hogy ez a függetlenedés a közel-kelettől azért egy izgalmas dolog, amit az izraeli október 7-es tavalyi terrortámadás ugye teljesen a visszájára fordít a maga módján.
Igen, de itt is nagyon érdekes az, hogy ezek a nem szándékolt következmények, szóval fantasztikus ez a nemzetközi kapcsolatok, hogy ugye, tehát hogy tényleg azzal, hogy ez igazából Obama alatt érték el, azt hiszem így a 2010-es évek legelején, 11-12-ben volt az, amikor ugye annyira már ennek a repesztéses technológiás dolognak az eredménye beért, és hogy újra a 70, ugye a 70-es években történt meg az, hogy az USA nem nettó exportőr, hanem nettó importőr lett, és ez akkor most visszafordult 30 vagy 40 év után, és hogy ez óriási fegyvertény az energiafüggetlenség meg a másra nem ráutaltság szempontjából, de hogy ennek ugye az az eredménye, hogy attól megmaradnak azok az olajtartalékok Szaúd-Arábiába, meg az Egyesült Arab Emírségekbe, tehát ők valahol el akarják majd adni ezeket a dolgokat, és kiveszi meg ezeket a dolgokat, Kína, mint a világ per pillanat a világ legnagyobb energiaimportőre, tehát ugye szén, de egy kőolaj szinte alig van Kínának saját jogon, tehát hogy Oroszország felül is gázt, meg kőolajt, meg ugye a Szaúd-Arábia, Emírségek, Bahrein, ezek innen is importál rengeteget, tehát hogy itt valahogy tér nyílik, egyrészt mozgástér nyílik a szaúdiak előtt, hogy mondjuk kijátsszák a két nagy hatalmat egymás ellen, másrészt meg igen, növekszik a szaúdiaknak a ráutaltsága Kínára, és csökken az USA felé. De ugyanez, nem tudom, a szankciós politikában is nagyon érdekes, hogy ugye pont a Washington Postnak van egy kiváló gazdasági újságírója, a Jeff Stein, és ő csinált egy ilyen többrészes nagy cikk sorozatot, hogy hogyan használta Amerika a szankciókat az évtizedek során, és hogy most van a csúcsán gyakorlatilag a szankcióknak, és hogy ennek viszont az az eredménye tud lenni, hogy az amerikai dollár, mint nemzetközi pénz, nem, vagy a nemzetközi kereskedelem alapegysége, egyre kevesebben kezdik el használni a szankciók hatására, tehát ez is csökkenti, tehát valami, ami elvileg arra szolgál, hogy növelje az USA mozgásterét, a szankciók, az pont lehet, hogy csökkenti, mert visszaszorul a dollár szerepe, mert egyre kevesebben kezdik ezt használni pont a szankcióktól való félelembe. Szóval, hogy na, mindegy, igen, ezt akartam csak mondani.
Viszont szerintem ugorjunk át akkor ennek a rövid 35 perces bevezetőnek a
rövid rovatunk.
Rövid rovatunk lezárásaként. Arra gondoltunk, vagy beszéltünk erről, hogy főleg Libanon kapcsán beszéljünk egy kicsit az úgynevezett October Surprise-ról, ezt így felvezetem, aztán tovább fogunk valószínűleg külpolitikáról beszélgetni, mert ez az októberi meglepetés nevű ilyen amerikai terminológia, ez arra utal, hogy mindig november 5-én van az elnökválasztás, és akkor mindig van egy utolsó pillanatos ilyen meglepetés ennek, amit senki nem vár. És talán az a legegyszerűbb, hogyha mostanit elmondjuk, ugye most egyszerre három ilyen dolog is van, ami utolsó, ami ilyen októberi meglepetés lehet, és valamilyen módon az utolsó pillanatban befolyásolhatja az elnökválasztást. Az első ilyen az a Jack Smith-nek a vád indítványa, amiről a Botond írt az Amerikánó e-heti hírlevelében, amit a 24.hu-n találhattok meg, hogyha nem eleve onnan kerültetek ide. Ez az egyik, tehát ebben ugye elég részletesen ír arról, hogy pontosan mit csinál Donald Trump a január 6-án, és milyen bűnöket követett el azért, hogy az elvesztett választás után megtarthassa a hatalmat. Ez az egyik. A másik, ez a Milton nevű hurikán. Ez ugye a második hurikán most nagyon rövid idő alatt, ami az Egyesült Államok dél-keleti részét érheti. Az előző a Helene nevű nagy hurikán, ez úgy lépett be, hogy az öbölből a Floridának két része van, van a félsziget, meg van a bend, ez a kanyar, és a kanyar az, ami kapcsolódik a szárazföldhez, tehát ott a kanyarnál lévő részen földet ért, és akkor elkezdett észak-kelet felé átmenni Georgián és a Karolinákon, elképesztő pusztítást hagyva maga mögött. És ezek elég nagy arányban republikánusok lakta területek, tehát itt jellemzően ők az erősebbek, és nyilván emiatt el is kezdődött egy ilyen erőteljes politikai üzengetés. Na és a Milton az ugyanígy Floridában ér majd földet, egy kicsit más irányba, tehát inkább kelet felé megy, de hát nagyon nagy kérdés az, hogy milyen kárt hoz majd magával, és hogyan tudják ezt kezelni a politikusok. Egy elég durva vádaskodás van egyébként ezzel kapcsolatban. A Trump azzal vádolta Kamala Harris-t például, hogy a FEMA nevű ilyen kb. Veszélyhelyzetek kezelése, katasztrófavédelmi ügynökségtől nek elfogyott a költségvetési pénze, mert hogy azt átcsoportosította a menekültek pénzére, amiről aztán egyébként mindenki megírta, hogy nem, ez most nem történt, viszont valaki ezt tényleg megcsinált, és az Donald Trump volt az előző években, amikor ő elnök volt. Úgyhogy ez az egyik, és a másik pedig ugye a közel-keleti konfliktus az, hogy néhány hete folyamatosan fokozza Izrael azt, hogy milyen háborús kitettsége van észak felé, és ahelyett, hogy tehát a gázai konfliktus helyett alapvetően inkább Libanon és felé mozog, és megpróbálja. Úgy tűnik, mintha eldöntötték volna, hogy megpróbálják hirtelen egyszerre legyőzni minden térségbeli ellenfelüket. Ez a Hezbollah megsemmisítése egyébként, mintha nagyobb lépésekkel is haladna, mint a Hamasé haladt, hiszen most már nem csak a Hassan Nasrallah-t, a Hezbollah 3 évtizede vezető vezetőt ölték meg, hanem az utódját és annak az utódját is különböző bombázásokban, elképesztően meglepve gyakorlatilag mindenkit. Szóval lehet, hogy ez az October Surprise, ez most a közel-keleti konfliktus kiéledése lesz, amire már korábban utaltunk is, hogy lehet, hogy itt majd aktívabb amerikai részvétel kell, de még nagyon röviden egy kicsit beszélnek arról, hogy mi ez az October Surprise, mert hogy tök érdekes dolgok vannak, ami utána olvasgattam ennek, hogy honnan jön az egész. Maga a kifejezés az 1980-ban egyébként a Reagan kampányból jön, és egy régen stratéga nevezte el ezt októberi meglepetésnek. Pont azon dolgoztak egyébként szintén a közel-kelet és szintén Irán kapcsán, hogy a foglyul ejtett amerikai túszokat kiszabadítsák éppen. Amikor Jimmy Carter újra akart indulni az elnökségért, és ez még Carter elnökségének a végén volt, és a Reagan stáb konkrétan beépültek a katonaságba, fölbérelték Kissingert, és egy ilyen brutális információszerző hálót építettek ki, tudjanak arról, hogyha Carterék esetleg valamilyen mentőakciót indítanának az iráni túszok kiszabadítására, mert úgy látták, hogy az a lépés, az megfordíthatná a választást, és esetleg újra hatalomba juttathatná Jimmy Cartert. És azért is beszéltek folyamatosan erről az októberi meglepetésről, mert így akarták az utolsó pillanatban bekövetkező eseményeket átpolitizálni, és elérni azt, hogy az átlagos olvasó és hírfogyasztó azt gondolja, hogy a túszokot azért szabadították ki, hogy ez politikailag segítse őket, és így eleve sokkal kevésbé lesz pozitívabb a szemükben. De maga az októberi meglepetéseknek a sora az egyébként ennél sokkal távolabb megy vissza. Nekem a személyes kedvencem ez volt egy sztori, hogy mennyire nem változik egyébként az amerikai politika 150 éve. James Garfieldnak a megválasztása előtt elkezdtek terjeszteni egy ilyen fake news pamfletet, amiben az ő szavaiként írják le azt, hogy több kínait kell beköltöztetni az Egyesült Államokba, hogy vendégmunkásként dolgozzanak, és akkor a fehér középosztály éppen nagyon ellene volt a kínaiak bevándorlásának. És 1880 környékén volt talán? Igen, az 1880-as választáson pont, és egy hamisított levél, egy elképesztően érdekes, hogy gyakorlatilag azóta ugyanezeket a tematikákat csináljuk. De egyébként az Eisenhower újraválasztása előtti októberi meglepetésnek tartották például az 56-os magyar forradalmat is. Mert hogy az pont a választás előtti hónap, tehát ugye októberben tört ki. És ez is egy olyan ügy lehetett, ami a szuezi válsággal együtt megváltoztathatta volna a politika menetét. Egyébként nem változtatta meg, hiszen Eisenhowert újra választották. Szóval itt pont nem volt változás, de hogy nagyon érdekes, hogy milyen szinten tudják ezek az utolsó pillanatos változások befolyásolni azt, hogy mi történik a választásokon.
Sőt, hát ugye a Hillary Clintonnak az October Surprise-a, ami az oroszokhoz köthető, ugye, hogy Trump kéri, hogy akkor szivárogtassanak ki, illetve az oroszok segítsenek neki a 16-os kampányban, és aztán ugye tényleg lesz egy e-mail botránya, ami októberben indul el, és valóban megkarcolja egy picit az ő már akkori mutatóit, és aztán is veszíti a választást. Nyilván nem csak ezért, de részben emiatt is, mert ezt ügyesen tudták tematizálni a republikánusok. A Zsolt, a felsorolásoddal alapvetően egyetértek, hogy ezt a három surprise-t legalábbis ugye ezek a, hogy is van ez a non-unknown, tehát amikor van ez a négyes felsorolás, ezek az ismert ismeretlenek, tehát ezek, ahol tudjuk, hogy röpködnek a fekete hattyúk, azt vagy leszállnak, vagy nem. Aztán, hogy még valaki kitesz valami leaket, vagy valamilyen észak-koreai hackernek jó napja van, tehát ezt még nem tudjuk, hogy lesz-e ilyesmi. Ilyenre is vannak utalójelek, hogy azért itt még komolyabb szabotásokra számíthatunk, és meglátjuk, hogy ebből kijön ki ügyesen. Igazából a hurikán kapcsán is ez látszik. Tehát az, hogy nem hajlandó Mike Johnson összehívni a alsóházat, hogy egy picit felduzzasszák az ehhez kapcsolódó költségvetési tételeket azért, hogy aztán ráfoghassák a demokratákra, hogy rám nem adták meg a segítséget, hiszen a Helene hurikán kapcsán tényleg eléggé kiköltekezett ez az ügynökség. Azért jó mutatja, hogy tényleg instrumentalizálják a törvényhozást is. Ugyanezt történt a déli határvédő törvénytervezettel, ami egy kétpárti megállapodás volt a Trump kérésére, hogy aztán ezt nem szavazza meg a republikánus kemény mag, és így elbukik a törvényhozáson. Tehát ez a hurikán történet, ez tényleg a dezinfó legrosszabb napjait idéző dologgá kezd el lealacsonyodni. Jack Smith-t én imádtam, és tényleg ez mindenkinek javaslom, hogy olvassa végig, mert Trump életében egy olyan bepillantás, ami, hát őszintén szóval, amiatt is döbbenet, hogy az amerikai elnökről ennyi mindent tudunk, hogy mit csinált 2021. január 6-án. Egyébként az, hogy milyen tévét nézett, hogy mit nézett a telefonján, és hogy erre létezik ugye olyan szakértő, aki azt mondja, hogy ő tanúvallomásra vállalja, hogy meg tudja mondani, hogy Trump mit nézett a telefonján, azért egészen hajmeresztő, tehát azért informatikailag a Fehérház tulajdonképp transzparens maradt minden próbálkozás ellenére. A másik oldalról pedig egy Trump mindset, tehát hogy még ott, még akkor is látjuk, hogy a családtagokkal őszinte, és ez hát most a vádnak jól jön, de amúgy pedig elég ijesztő, és azóta eltelt 4 év. Úgyhogy nekem talán a legnagyobb valószínűségű október surprise az tényleg az, hogyha Netanyahu végigviszi azt, amit elkezdett. Tehát az, hogy az három iráni proxira mind elkezdte a csapásokat szelni, ugye nyilván először a Hamászra, de utána a Húszikra is, meg a Hezbollahra is. Ennek egy logikus folytatása lenne, hogy valamit bevállal november 5 előtt. Tulajdonképp abból a szempontból is, hogy addig ez nem biztos, hogy nem Trumpot.
Addig sincs börtönben.
Hát neki az alapszempontja, mint annyi indulónak manapság a miniszterelnökségért vagy pozícióért, de ugye november 5-ig ez Trumpot erősíteni, tehát nem tudom, hogy ő mennyire akar nyíltan Trump mellett kampányolni. Ugye azért tavaly volt, amikor Bidenék rosszallása ellenére elment a kongresszusra a meghívásával, tehát híresen nehéz kapcsolat ez a Biden-Netanyahu kapcsolat. és komoly borsot törhetne Bidenék orra alá, hogyha megcsinál egy iráni akciót. Tehát ezt én nem zárnám ki. Ráadásul ők szerintem részben hisznek is abban, hogy Irán mindig csak hetekre van a bombáktól, bár ezt azért pár éve ugye mindig ebben a felállásban halljuk. Nem tudjuk, hogy a valóságban ez fontosan hogy néz ki, hiszen nagyon nehéz ellenőrizni, amikor éppen lehetett ezeket a szájtokat, ezeket a helyeket. Úgyhogy tehát Irán miatt szerintem lehet izgulni, és valószínűleg Irán tényleg az, ahol a legnagyobb különbség van a két jelölt között. Tehát ahol látjuk, hogy a Trumpék abszolút héják, és az is látható, hogy a Harrisék ugye még egy picit az Obama vonalon haladva mentek tovább Bidenékkel, ahol valami tárgyalásoskát is próbáltak, és kérdés, hogy ebből most Netanyahuék mit hagynak meg.
És ezért is volt nekem egyébként meglepő, hogy viszont most a hétvégén ugye Kamala Harris most bedobta magát, és elkezdett interjúkat adni, vagy hát többet, vagy ilyen nem nagyobb, nem csak helyi médiában, mert ugye arról beszéltünk múltkor, hogy amúgy helyi médiáknak adott interjúkat, de hogy ilyen országos médiának, és akkor ugye volt a Call Me Daddy nevű podcastban, amit én
Call Her Daddy, Call Her Daddy.
Vagy Call Her Daddy. Igen, Call Her Daddy, bocsánat, tényleg. És akkor... amit én nem ismertem eddig, de mint ismerősök elmondták, ez kb. A nőknek szóló Joe Rogan, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon népszerű podcast, és ott is volt, de hogy volt ugye a kb. Az egyik ilyen aranystandardnak számító interjúba a 60 Minutes nevű műsorban, és ott megkérdezték, hogy ki az Egyesült Államok legnagyobb globális ellenfele, amire Kamala Harris rávágta, hogy hát Irán.
Which foreign country do you consider to be our greatest adversary?
I think there's an obvious one in mind, which is Iran. Iran has American blood on their hands. Okay?
És ez nekem így teljesen meglepő volt, és abból a szempontból is, hogy szóval, hogy igen, kampány szempontból az van, amit mondtatok a Trump-Kamala Harris vetélkedés szempontjából egy esetleges iráni eszkaláció az mindenképp Trumpnak kedvez, de ugye hosszú távon is azért az, hogy szóval nekem nem teljesen egyértelmű, azt értem, hogy mi a Netanyahu kormányzat célja, de nem teljesen egyértelmű, hogy egyébként hosszú távon nem tudom, ezek az ilyen rezsimváltó vagy destabilizációs dolgok, ezek mindig jól sülnek el, akár Izrael szempontjából, vagy akár az Egyesült Államok szempontjából, csak most így nemrégiben a Bernie Sanders egykori külpolitikai tanácsadója írt a New Republic-ba egy publicisztikát pont ebben a témakörben, hogy Biden hogyan rontotta el ezt az egész Netanyahu-val való viszonyt, meg az október 7-e után történt események kapcsán hogyan rontotta el dolgokat, és akkor ott idézi fel, hogy amikor 2002-ben beszél az amerikai kongresszusban vitáztak arról, hogy meg kéne támadni Saddam Husseint, akkor egyébként Netanyahu meglátogatta a kongresszust, és beszédet mondott, amiben egyébként azt mondta, hogy hát ez szuper lesz, meg kell dönteni Saddam Husseint, ez mindenkinek az érdeke, egy jobb, stabilabb Közel-Kelet lesz. És akkor itt Kovács Zoltánnal szólva csak annyit mondanék, hogy de sikerült. Szóval, hogy semmiképp nem mondhatnánk azt, hogy egyébként stabilabb lett Irak azóta, ugye ISIS és az iráni befolyás növekedése egyébként Irakban. Ezekből a szempontokból egyáltalán nem mondható ez. És hogy ezt gondolom ezt is, hogy ugye Libanon az, mint valamikor a Kelet-Svájcaként, vagy Közel-Kelet-Svájcaként emlegetett ilyen multikulturális, viszonylag hogy mondjam, stabil, demokratikus ország, és ezek a folyamatos iráni kavarások, izraeli kavarások folyamatosan viszik lefele a stabilitást ott, és nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez az jobb. Arról se vagyok meggyőződve, hogy egyébként mondjuk egy adott esetben, szóval, hogy nincs jó pozícióban az iráni kormányzat, belpolitikailag se, de annyira elnyomó még mindig, hogy azért ellenelitek, vagy nem látom azt, hogy automatikusan kitermelődne ott egy ellenelit, hanem én ott is azt gondolom, hogy elkezdenének még jobban kavarni a szaúdiak, mindenki a környékről, és hogy az is egy ilyen full káosz lenne, ami Európának energetikailag, meg migrációs menekültügyi szempontból se jó, de az Egyesült Államoknak se. Szóval, hogy vannak itt ilyen dolgok, amiket nem értek, hogy egyébként az Egyesült Államok döntéshozó elitjei a saját nemzeti érdeküket egyébként föltétlenül felmérik ezekbe a helyzetekben. Ugye az, hogy reálisan mérik-e felmérik.
Ki lenne az iráni Magyar Péter?
Az egy nagyon izgalmas vita, hogy az Egyesült Államoknak mennyi ráhatása van mostanában az ilyen típusú szövetségeseire, mint Izrael. Akkor is, amikor éppen nem megy a kémia a Fehérház és Jeruzsálem között, de ugye itt azért megoszlottak arról a vélemények, hogy pontosan ezekről a legutóbbi izraeli akciókról mikor értesítették Washingtont. Akár csipogókról, akár Libanonról, akár egyebekről. Ugye nyilván beállt ezután is egyébként a Biden-féle Pentagon, és ugye a második óriási több százas iráni ballisztikus rakéta esőt is kivédték lényegében 99%-osan. De azért, hogy Izrael megcsinálna egyedül a jelenlegi történelmében legszélsőségesebb koalíciójával egy sima bombázást, ahol a iráni nukleáris létesítményeket visszaküldik a kőkorszakba, ezt azért én nagyon nem tudnám kizárni. Hát szerintem a rezsimváltás az egy nagyon távoli történet inkább. Rezsimváltás legfeljebb Libanonban lehet érdekes nekik, vagy hát a síta ellenes rezsim részek megerősítése, tehát szunniták keresztények, de Iránban szerintem csak pusztán arról lenne szó, hogy a olaj-gáz terminálokat és a nukleáris létesítményeket kiiktatják, és ezzel a bevételi forrást, illetve a nukleáris fenyegetést elhárítják. Ehhez valószínűleg még a szaúdiak se lennének nagyon szomorúak.
Azért a közel-keleten egyébként tök érdekes ezt megnézni, hogy mi lesz a Hezbollának a hatalmának a visszaesésével, mert ugye eleve kérdés volt az új iráni kormánynál, hogy mennyire terveznek ugyanúgy élni ezzel a, nem tudom, ilyen államfüggetlen hadsereggel.
Proxy hadsereggel.
Ilyen proxy hadsereggel, akik az egész világon kavartak valamennyire, de a térségben nagyon erősen, és hogy mi lesz ezután. Itt azért lesz egy hatalmi vákum egy csomó környező helyen.
Így van, és hogyha Izraelnek van alaposabb terve, akkor ezekre gondolom lesznek olyan egyéb jelöltek, akiket betolnak, vagy akiket fel tudnak készíteni arra, hogy képességekkel itt átvegyék a civil irányítást, de gáz alapján mondjuk ez nem így tűnik. Tehát akkor pedig jöhetnek az ottani októberi meglepetések, ahogy jött az iszlám állam annak idején három országban.
De ugye ez, hogy a szövetségeseiket az ilyen szuper vagy nagy hatalmak hogyan tudják irányítani, ez nem egy tök érdekes kérdés, hogy az oroszoknál jön elő egy csomószor, hogy mondjuk Csecsenföldöt rendszeresen a Putyin vazallus államaként használjuk, de hogy ott azért sokkal komplexebb az, hogy valójában milyen hatással van a csecsen vezetésre, mennyire tudja őket kordában tartani, és ugye ez egy sokkal-sokkal direktebb viszony, mint bármi, ami az Amerika és Izrael között van. De, és akkor el tudjuk képzelni, hogy mondjuk Netanyahut, aki eleve egy évtizedek óta egy nagy játékos a politikai szintéren, és ugye a személyes túlélése motiválja, mennyire tudják rákényszeríteni arra, hogy együttműködjön.
És Biden 30 éve ismeri, tehát ebben ez a döbbenet, hogy ez talán az egyik, ugye Biden korával adódóan azért, és hogy aktív volt a szenátusban és külpolitikában, elképesztő kapcsolatrendszere van, tehát ő tényleg kvázi fiatal korából de ismeri ezeket
Biden a játékosokat. Biden gyakorlatilag már még Herzl Tivadart is ismerte.
Jó, de jó, mondjuk azért, szóval szerintem azért az van, hogy hogy azért szerintem nagyobb befolyása van valójában az Egyesült Államoknak, mint amennyit használ ebbe a kérdéskörbe, tehát nem tudom én. Csak így próbáltam meg itt ilyen történelmi példákat keresni, és ugye visszamehetünk ahhoz, hogy Eisenhower hogyan, nem tudom én, csicskította be Franciaországot, Angliát, és egyébként Izraelt a szuezi válság kapcsán, és egyébként a fegyverkereskedelme, vagy a fegyverszállítmányok megállításával fenyegette Izraelt, hogy vonuljon ki a sínai félszigetről 56-ban megtörtént. Pont az 1982-es libanoni-izraeli háborúkor Ronald Reagan volt az, aki ugyanazt kiállt, és azt mondta, hogy hát nekünk a törvény megtiltja, hogy egyébként olyan államnak fegyvert adjunk el, aki egyébként nem tart be különböző nemzetközi háborús joggal kapcsolatos, civilekkel kapcsolatos dolgokat Libanonban, és gyakorlatilag így vetett véget az akkori libanoni-izraeli háborúnak, és nyilván értem, hogy más a helyzet, és Izrael pozíciója folyamatosan erősödött azért azóta a régióban, mind diplomáciailag, mind katonailag, mind gazdaságilag, de hogy azért, szóval, hogyha egy pillanatig sem húzol vörös vonalakat, és egyébként szállítod az összes fegyvert, akkor azt a fegyvert, hát Netanyahu úgy tűnik, hogy lefogja, azokat a bombákat le fogja dobni. Szóval, hogy szerintem azért nagyobb van, mint amennyit a Bidenék behoztak, és itt pont megint visszautalok erre a Bernie Sanders külpolitikai tanácsadójának a cikkére, hogy az ő megfejtése az, hogy hát, hogy a Bidenben van egy ilyenfajta ideológiai elkötelezettség, és nem számít neki.
Hogy... Ez viszont egy pillanatra visszaröpít minket oda, hogy mennyire izgalmas, amikor ezek a kisebb szövetségesek próbálják befolyásolni az amerikai belpolitikát. Tehát ugye a különböző izraeli lobbik az Egyesült Államokban számos kötetet megéltek, és azért minimum a top 3-ba szokták őket emlegetni. Tekintve, hogy ők tényleg választók is, tehát van szervezhető választói rétegnek tekinthető vallási alapon és vagy az Izraelhez való kötődés alapján, ez azért ad egy mozgásteret. Tehát szerintem emiatt belpolitikai korláta van annak, hogy a fegyverszállítást effektíve leállítsák, mert emiatt nem. Igazából van ez az opció, ebben igazad van, de nem azért nem döntenek róla, mert a külpolitikai gondolkodás ott megáll, hanem azért, mert belpolitikailag az már nagyon-nagyon költséges lenne. És ebben hasonlít ugye a magyar kísérletezés, amiről beszélgettünk két adással ezelőtt, és mindenkinek ajánlom, aki még azt véletlen kihagyta volna, hogy ugye az Orbánék is hogyan próbálják a Danube Institute-on keresztül, a Heritage-en keresztül, a különböző, hát egyébként nem túl sikeres fizetett lobbistákon keresztül megfogni a belpolitikai szálakat, csak hát ugye a magyar közösség az jóval kevésbé szervezett ahhoz, hogy belpolitikai adót jelentsen. De mondjuk ezzel szemben a lengyelek Pennsylvániában, akikhez ugye Harris külön kiszól a vitában, az egy mennyire komoly adó. Tehát, hogy itt azért egyes országok megint csak, hogyha az elmúlt évtizedekben elvégezték a munkájukat, és a saját emigráns diaszpórájukat tudják szervezni Amerikában, akkor az bizony belpolitikai mozgásteret tud jelenteni. És ezt látjuk azért most a Filippinoktól Izraelig. Magyarország ebben megint méretéből adódóan egy másik ligában van. Még akkor is, hogyha jelenleg a karmelitából átépített palotában van telefon már a lágóban.
Hát igen, meg tényleg ez, hogy azért a pártokon belül nagyon különböző álláspontok vannak ezekben a kérdésekben, tehát hogy a republikánus párton belül is vannak ezek a régi vágású neokonok, akik szerint így az Egyesült Államok mindenhol tudja továbbra is tartani a vezető szerepét, tehát nem kell, nem tudom, versenyeztetni prioritásokban Ukrajnát, Közel-Keletet és mondjuk Dél-Kelet-Ázsiát vagy Kínát, hanem hogy erre mind van lehetőség, és ugye mondjuk ez a Nikki Haley féle vonal az valahol kicsit ez, de amit szerintem a Trumphoz közelebb állók közül a Mike Pompeo vonal is kicsit ez. Vannak ugye azok, amit Zsolt többször említetted, ugye, hogy a J.D. Vance-nek ez a priorizáló hozzáállása, hogy fontosabb Dél-Kelet-Ázsia, mint Oroszország, vagy a Közel-Kelet, tehát hogy arra kell fókuszálni, oda átcsoportosítani energiákat, és a demokratákon belül is egyébként politikailag vannak, akik azért, és Biden szerintem ehhez tartozik, akik amúgy azt gondolják, hogy van itt erőforrás mindenre, és hogy ezek össze is függenek, és hogy így kell összefüggésében tekinteni ezt a dolgot. Tehát, hogy az Amerika globális vezető szerepébe ez azért belefér, még hogyha kell is csökkenteni nyilván bizonyos kitettségeket, de nagyon sok ilyen realista van, akik, és ott nem annyira a politikusok, de ugye az a demokrata körben mozgó gondolkodók, nem tudom, a Mearsheimer-től, a Jeffrey Sachs, meg ilyen emberek, akik nagyon ezt a realista vonalat viszik a dologba, és akkor persze vannak ott is a progresszívek, akiknek egy része kifejezetten háború ellenes, ugye a progresszív szárnyhoz tartozik az a Barbara Lee, aki 2001-ben egyedüliként szavazott ellen az afganisztáni beavatkozásra, és érdemes visszahallgatni a beszédét, hogy milyen indokkal, és kb. Mindenben igaza volt. A másik, de hogy ott is vannak azért ezek a fajta ilyen nagyon ideológikus, humanitárius beavatkozásos dolgok, amik kvázi számomra nem különböztethetők meg a neokon, 80-as évekbeli neokon demokrácia exporttól, csak itt nem feltétlenül biztos, hogy demokráciát, de zöld dolgokat, meg humanitárius dolgokat akarnak exportálni, de funkcionálisan ugyanaz az eredménye, hogy avatkozzunk be, ahol csak lehet. De szóval, hogy a progresszíveken belül is vannak, szóval, hogy ez még nagyon érdekes, hogy majd egy esetleges Harris vagy egy esetleges Trump adminisztrációban ez hogy fog kinézni. Jared Kushnernek milyen szerepe lesz Közel-Kelet kapcsán, mert hát az nagyon nem a kiszállás a Közel-Keletről dolgot eredményez.
Igen, viszont ők mint hogyha kicsekkoltak volna egy kicsit ebben az egész kampányban. Ez tök érdekes, amúgy erről majd beszélhetnénk valamikor. Ugye Melania Trumpnál is, hogy nem annyira vesz részt ebben az egészben, mint mondjuk amennyire Doug Emhoff vesz részt a Harris kampányban, de hogy a Kushneréknél az az érdekes, hogy a kampánynak, mint hogyha a politikai részéből kicsekkoltak volna, de az üzleti részéből nem. És ott azért például Albániában is elég érdekes ilyen díjaik vannak mostanában. De hát ezt majd egy következő adásra gondolom.
Hát Jared Kushner ingatlan befektetőként igen, itt eszi fel a környékünkbeli országokat, illetve egészen Izraelig terjednek az ötletei. Ahogy ugye a kriptóba is megmerítkezett most a Trump család, tehát hirtelen itt a Szilícium völgy kicsit sédi kriptóemberei is oda tudtak húzni. No, lekerekítve ezt a mai adást is az amerikai külpolitika kisebb-nagyobb törésvonalait, amit be tudtunk mutatni ilyen rövid idő alatt. Ugye Jake Sullivan és a Trumpi megközelítés között talán tényleg az volt az egyik kiemelkedő elvi különbség, hogy a Jake és Bidenék nagyon nyíltan, nagyon őszintén beszéltek arról, hogy mennyire fontos feladatnak tekintik az autoritár rezsimek visszaszorítását, vagy a demokratikus visszarendeződést, tehát vagy mondjuk úgy, hogy a demokráciák leépülését, és ezt valahogy megakadályozni, ezt valahogy elkerülni. Ugye ebbe esett bele részben a magyar kapcsolat is David Pressmannal, és nyilván az Európai Unión kívül azért ez sokkal inkább releváns volt, de ugye Magyarországot nem hívták meg a demokráciák csúcs találkozója Bidenék egyedüli uniós tagként. A másik, amit itt próbáltunk megvilágítani, az, hogy ez a gondolkodás a két nagy tábor között, hogy hol szabad beavatkozni és hol nem. Ugye, ahogy Szilárd mondta, tényleg mindenki mindenféle ürügyet talál arra, a humanitáriust, demokrácia exportot, nyilván maguk között néha az olajat, hogy miért mentek oda amerikai katonák. Ugye a mostani vita jövőbe vetített része számunkra, Európa számára, az Unió számára és Magyarország számára szerint azért hihetetlen izgalmas, mert amikor Trumpék ezt egy kvázi zéró összegű játszmának veszik, és ezt látni a Trump tanácsadóktól, hogy vagy a hadihajó az Atlanti óceánon van, vagy a Csendes óceánon. És ugye, hogyha elvisznek készleteket, erőforrásokat az európai hadszintéről akkor, amikor éppen egy konvencionális háború zajlik Ukrajnában, az nyilván kőkeményen fog minket érinteni. Míg a demokraták ezt néha képesek egy pozitív összegű játszmaként értelmezni, tehát hogyha itt van biztonság, akkor az a Kína felé is üzenetet jelent. Ez az, amit nem tudom, hogy a J.D. Vance-ek hogyan gondolnak végig, hogyha itt beomlik a orosz front, akkor majd Kína nem fog a markába röhögni, és másnap ő is megcsinálja maga buliát. Tehát, hogy ez azért megint csak, amit emlegettünk, a nem várt következmények a nemzetközi kapcsolatokban, tulajdonképpen 12 hónapos október surprise, úgyhogy ilyen szempontból ha az amerikánon majd folytatódik, akkor azt hiszem bőven lesz nekünk még ehhez is mindenféle gondolatunk és ötletünk. Zsolt, Szilárd, köszönöm szépen a mai beszélgetést is. Ennyi volt mára az amerikánó, köszönjük a figyelmet, jövő csütörtök reggel pedig újból érkezünk. Ha tetszett az adás, akkor vigyétek hírét az ismerőseitek körében, kövessétek a Partizán és a Partizán podcast csatornáin, illetve a Partizán social médiás felületein is látjátok majd a megosztásokat, illetve a legfrissebb adásnak a linkjét. Ha pedig szívesen látnátok még hasonló több adást, akkor támogassátok a Partizán munkáját. Ha pedig szeretnétek hétről hétre értesülni a világ legfontosabb eseményeiről, akkor iratkozzatok fel a heti feledi hírlevélre, ahol minden szerdán kiküldöm az elmúlt 168 óra legfontosabb világpolitikai válogatását. Illetve regisztráljatok a 24.hu oldalon, hogy ne maradjatok le Kerdán Zsolt és kiváló kollégáinak írásairól. Szerdánként egy-egy amerikáros cikkel mi hárman is rotációban jelentkezünk a portálon, amiben néhány olyan gondolatot osztunk meg hétről hétre, ami egy picit kimaradt a podcastból, így legutóbb én írtam arról, hogy ez a 165 oldalas vádirat hogyan is néz ki Jack Smith tollából. Úgyhogy légy szíves, hallgassatok minket, kövessetek minket, támogassatok minket, jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen, sziasztok!